gyermekeket várjuk előre, és a gyermektörténetet hallgassatok meg.
Csöcsöljetek le, gyerekek! Szerbusztok! Még megismertek? Jó van, akkor örülök neki. Egy igét szeretnék először is olvasni nektek. Nem tudom, hogy szeretitek-e a kis madarakat. Ismeritek a madarakat? Hogy melyiket minek hívják? Hát nem biztos, hogy minden madarat ismerünk, de biztos, hogy a verebet mindannyian ismeritek, igaz? Hát, hogyha a verébnek az értékéről kellene mondani pár szót, akkor biztos azt mondanátok, hogy nem olyan értékes, mint mondjuk egy papagáj, vagy nem tudom, egy szirti sas, ezek jó, nagyon-nagyon, vagy egy páva, igaz? Na hát Jézus azt mondja, nézzetek csak ide, Máté evangéliumban azt mondja Jézus a verébről, hogy nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre, atyátok tudta nélkül. Az egy fillér az nem sok, ugye? Az nem, azt se tudjátok, mi a fillér. Mi még néhányan tudjuk, hogy mi a fillér, ti már nem tudjátok ezt. Az azt jelenti, hogy a forintnak egy forintnak egy nagyon kicsi része, hát nagyon-nagyon minimális része. És így folytatja Jézus, nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Hát a tíz hajatokat kicsit nehezebb lenne megszámolni, mint az enyémet, ahogy látom. És Jézus, meg az Atya Isten, aki teremtett titeket, tudja az összes hajszálatoknak a számát. Bárki tudja közületek, hogy hány hajszála van? Na, ki tudja megmondani, hány hajszála van? Van itt valaki a teremben, aki tudja a hajszálainak a számát? Hát, látjátok, senki sem tudja, de Isten tudja. És így fejezi be Jézus, ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. És most szeretném ezt demonstrálni nektek. Hát szeretném kérni a legerősebb fiatalembert ide. Ide állok, hogy mindenki lássa. A legerősebb fiatalember az Alex. Ugye legkívülök, segíts nekem. Alex, szedd össze minden erődet, kérlek, és próbáld meg megemelni ezt a bőröndöt, de úgy, hogy mindenki lássa, ide álljál, jó? Gabi is láthatja, ha akarja, lejöhetsz nyugodtan, Gabi, egész nyugodtan. Te sem maradj ki belőle, legalább Lizának lesz ülőtársa. Oké, na, egy, kettő, három. Hú, gyönyörű volt. Egy taps hol marad? Na, gratulálok. Köszönöm szépen. Hát ez a visszajöhetsz, oda jöhetsz nyugodtan a helyre. Nézd csak oda. Hát, képzétek gyerekek, hogy ez a bőrönd jelképezi a mindennapjainkat. Nem tudom, hogy az elmúlt hetekben, mondjuk nyilván az elmúlt hetekben valakivel beszélgettem, hogy milyen az iskola, azt mondta valaki nekem, hogy nagyon jó, mert nincs. Mondom, te, akkor te egy igazi jó gyerek vagy, mert így kell ehhez hozzáállni. Oké? Okay? Na, tehát ez a bőrön életünket jelképezi. Alex megfogta, megemelte, és könnyűnek találta. De nem mindig ilyen könnyű az élet, ugye gyerekek? Vannak dolgok, amik így nehézé teszik néha az életünket, nem? Még akár gyerekkorban is. Hát én hoztam pár dolgot, ami nehéz lehet. Tadám! Na, hát ez az élet, amikor könnyű, és nincsenek terheink, ugye? Ez így nagyon jó, láttuk is, hogy Alex azt mondta, hogy ilyen gyönyörűen megemelte, azért, mert nagyon erős egyébként, mert kicsit könnyű is volt a bőrön. Na de, vannak nehézségek az életben. Ez, hogy meglátod, hogy ezt így bele is teszem. Milyen nehézségek vannak az életben, gyerekek, szerintetek? Andinak mutatom. Milyen nehézségek vannak az életben? Milyen dolgok vannak az életben, ami ugye azt mondjátok, hogy nem olyan jó, ami megnehezíti a szívünket? Tudtok mondani? Akár iskolából. Gondolom, mindannyian nagyon szerettek dolgozatot írni.
korán kelni. Ugye?
Hát mondjátok, milyen nehéz dolgok vannak az életben.
Bántások.
Egy régi gyereket is meghallgattunk most, de a kisebbek is érdekelnek minket. Köszönjük, Erzsike. Bántások azok olyanok, amik nehezek, nehezen viselhetők, édesem?
Betegségek.
Betegük a betegségeket mindenekben. Tegyük be, jól van. Oké. Hoztam még nehéz dolgot. Ez is elég nehéz. Fogd meg, Alex. Elég nehéz? Oké. Jó. Mi ez egy ülő egyébként. Nagypapámtól kaptam. Annak idején. Milyen nehéz dolgok vannak még az életben, amit úgy... Hát néha szomorkodsz miatta.
Rossz jegy.
Rossz jegy. Beletegyük a rossz jegyet, gyerekek?
Igen.
Bele? Mindenki gondolja, rossz jegyet tegyük bele, ebben nehéz társaságot tegyük. Oké. Van még itt nehéz dolog nekem. Ez egy elég nehéz, ne a barackra nézzetek, de nem találtam más nehéz dolgot.
Az nem is nehéz.
Hát... Szerintem nehéz ez. Oké. Mi van még, ami úgy nehéz? Úgy nehéz elviselni az életben. Nagyon sok minden van, de mi jut eszetek?
Összeveszel
a barátoddal. Matekóra. Na, Alex, van valami, ami nehéz? Na, majd eszetekbe jut. Jó, oké. Hát beletesszük akkor ezt. Ide. Itt, és be is csukjuk. Semmét meg nem tudunk húzni.
Most
na, gyere, Alex! Most mit csinálsz? Majd fogom az evekodat, nehogy valami bajod legyen tőle.
Na, próbáld meg legyen el.
Jó! Hát két kézzel is lehet, jó? Na, ezt a még nagyobb tapsot szeretnék kérni. Köszönöm szépen. Hát, valamikor az élet nem könnyű. Valamikor nehéz napokat élünk meg. Igaz? Nehéz napjaink vannak. Miket is soroltunk fel? Mondjuk a matekórát, ha emlékeztem. Rossz jegy, ugye te mondtad?
Én azt mondom, hogy összeveszni a barátokkal.
Összeveszni a barátokkal, az is benne van.
Betegségek.
Mi volt még? Valamit mondhatok még. Te mondtad a matekorát, igaz? Tudika. Felnőttek, tudtok mondani dolgokat, amik nehéz? Amik nehézre teszik az életet? Nem a tiétek, itt másokét. Másokét.
Öregség.
Öregség.
Az nem lehet a másokét.
Na jó, akkor azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ki akar ilyen nehezeket cipelni, gyere Feri, te nagyon erős vagy. Megkérdezik a Feri bácsi, hogy szeretne cipelni ilyen nehéz táskát egész életében.
Még megemelni nem olyan nehéz, de hosszabb távra vinni, biztos, hogy...
Na, Feri bácsi sem szeretne. Hát mit csináljunk ezekkel a terhekkel, gyerekek? Na? Mit csináljunk az összeveszéssel, a barátokkal, matekóra nehézségével? Elfutni nem nagyon tudunk előlük, meg...
Kikerülni, javítani rajta.
Kikerülni se tudjuk, javítani tudunk rajta, jóvá tenni tudunk. Nem mindig egyébként, mert lehet, hogy nagyon megharagudtak ránk. Édesem?
Imádkozzunk.
Imádkozzunk, jó? Nagyon jó.
Osszuk
meg, kivel? Tessék?
Jézussal.
Erzsike néni azt mondja, hogy osszuk meg Jézussal. Mit szóltok, az egy jó ötlet? Az imádkozás egyébként ugyanaz, hogy osszuk meg Jézussal. Hát akkor osszuk meg Jézussal. Segít nekem valaki? Kinyitni? Na gyere, Léza, segíts nekem kinyitni. Köszönöm, azt nem megy tovább ott. Köszönöm szépen. Hát, hogy tudjuk megosztani Jézussal ezeket a terheket?
Kivesszük
a felét. Na, vegyük ki a felét.
Egy.
Na, egy. Ezt is adhatod. Kettő, mondjuk az a másik fele, jó? Akkor csak a felét. Jó.
Na, Boróka, szeretnéd cipelni a tedden azt a felét? Hogy azon mit csinálnál?
Hát inkább azt is
kérdez. Ja, inkább azt is értem. Hát ez a lényeg, akkor kérek szépen a lefiasztomnak. Nehéz?
Igen.
Ugye nehéz?
Nekem nem is volt,
hogy nem volt annyira nehéz, mert annyira izmos volt. És most becsukni ki segít nekem. Gyere, Olivier. Olivier is jöjjön, jó? Gyere, csukd be, Olivier. Oké. Okay. Ha családban marad, légy szíves, emeld meg, Olivier, akkor ezt a táskát. Olyan magasra, amire... Hát magasabb lenne, mint a Feri bácsi, láttátok? Hát ez óriási. Hadd lássam. Na, ez igen. Gyerekek, amikor Jézusnak átadjuk a terheinket, ezt a sok mindent, amit mondatok itt, meg amit a felnőttek is mondtak, ilyen könnyűvé válik az élet. És én azt szeretném mondani nektek, hogy minden nap pakoljátok ki a nehéz táskátokat. Jó? Minden nap. Segítsetek egymásnak, el lehet mondani anyának, apának, de a legfontosabb az, hogy ha másnak nem tudjátok elmondani, akkor Jézusnak, Istennek mondjátok el. Jó? Oké? Okay? Hadd lássam a szemeteket? Mm-hmm. Jó? Akkor, ha rossz jegy van, akkor szépen odaadjátok Jézusnak, igaz? Meg minden mást. Jó? Köszönöm szépen nektek. Gyermeteket.
Úgy gondolom, hogy nem kaptam a vers mondás talentumát, de szeretek verseket olvasni, és sokszor meghallgattam ezt az üzenetet Vas Albertől. Megpróbálom lejátszani, mert főleg így semmiképpen nem tudnám elmondani, hogy ez így hangzik.
Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó, és törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáska rágja is le a vetést, ha vakond túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híresem lesz egykor a csalámnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek, ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csongból virradó tavaszra új erdő sarjad győzedelmesen. És még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtó kéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi, hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval, és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel, és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való. és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, akik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk leszek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, és egy akarat. A víz szalad, de a kő marad. A kő marad. És üzenem mindenkinek. Testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űz, és annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok, és imádkozzatok. Valahol, fönt a magos ég alatt, mozdulnak már lassan a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és a jók. A tiszták és a békességesek. Erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint. És miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett, azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad. De a kő marad.
Énekeljük a kiosztott éneket együtt. Hálát adok, Uram, az életért.
Thank you.
Sok szeretettel köszöntjük újra itt Kalocsai Tamást, a lelkészünket, és nagy szeretettel hallgatjuk a te igédet. Köszönjük, hogy el tudtál jönni.
Köszönöm szépen, Gabi. Szeretném elmondani azt, hogy nagyon-nagyon régi vágyam volt az, hogy újra itt lehessek közöttetek, teljesen megváltozott feje tetejére állt az életem ilyen szempontból, de hálát adok Istennek, hogy újra itt lehetek, és láthatom a mosolygós arcotokat, és elevenednek bennem azok az élmények, amiket itt szerezhettem veletek együtt. A sok Isten élmény együtt töltött úrvacsora, istentész, ezek a legmeghatározóbbak számomra. Soha sehol ilyen mélységeket nem élhettem meg, mint itt nálatok, és ezt nagyon köszönöm. Most arra kérlek titeket, hogy álljunk fel együtt, és hallgassuk meg Isten igéjét, mielőtt az ige hirdetést elkezdhetnénk. Kérjük az ő kegyelmét ahhoz, hogy meg is értsük az ő szavát. Ezt mondja Isten igéje jelenések könyve 21. fejezet 4. versében. És letöröl minden könnyet a szemükről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Íme újjáteremtek mindent. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Imádkozzunk. Atyánk, szeretnénk a te igédet a szívünkbe zárni. És most, ahogyan a te lábaidnál vagyunk, kérjük a te bölcsességedet, hogy szólj valamennyiünkhöz. Gyógyíts minket azokon a területeken, ahol igazán gyógyulásra szorulunk, és mi szeretnénk hálát adni neked, és imádni téged ebben az órában. Azért, aki vagy, és aki leszel az örökké valóságon keresztül. Amen.
Amen.
Ezt tudom, jó? Nem tudom, hogy ha láttok egy pohár vizet, vagy egy poharat valamennyi vízzel megtöltve, akkor mit láttok először, hogy mennyi kellene még bele, vagy mennyi van benne? Nem tudom, hogy hova tartozok, nem kell most ezt elmondani, csak gondoljátok végig. Vagy amikor a sajtot levágjátok, akkor mit láttok, a lyukat a sajtban, vagy a lyuk körül a sajtot? Vagy amikor fekszel az ágyadban, és ránézel egy festményre, ami a falra fel van függesztve, mit veszel észre, hogy a falnak a síkja nem párhuzamos a festménnyel, és a másik fele pedig nem derékszög, mert egyszerűen nem tudod úgy beállítani, olyan munkát végeztek a kőművesek. Melyik típus vagy? Melyik típushoz tartozol, hova tartozol? Lehet, hogy téged is hozzám hasonlóan néha megkísért ez a gondolat, hogy a rosszat vedd észre, hogy ne talán negatívan lásd a világot, hogy azt vedd észre, ami igazán nem jó. Úgy is mondhatnám, hogy lehetséges, hogy mind a ketten magyar keresztények vagyunk? Vagy magyar adventisták vagyunk? Hogy a negatívumokat vesszük észre? Ezt azért mondom nektek, mert volt egy rendkívüli élményem, amikor fél évet tölthettem Amerikában, amerikai adventisták között. El tudnék mondani sok mindent, azt a szabad megélését a hitnek, amit ott tapasztaltam, egészen a társadalomig, akik szabadon gondolkodtak, az nem szabadosságról beszélek, az nem tetszett, a szabadságról, hogy szabadon lehet gondolkodni, és szabadon lehet megvalósítani dolgokat. És amikor landolt a Ferihegyen a repülőgép, akkor már éreztem valami furcsa folytást itt a torkomban. Aztán megláttam a munkásokat dolgozni, akik vették ki a csomagokat a repülőgépből, és láttam az unott arcukat, és azt mondtam, újra Magyarországon. Hadd mondjak nektek valamit, amiben mi adventisták nagyon negatívak vagyunk. Ha azt mondom nektek, hogy Laodice, akkor mi jut eszetekbe róla? Ez nem egy ilyen szónoki kérdés itt, hanem hogy tényleg mit gondoltok róla, Laodice? Mi jön először elő? Halljuk.
Nagy meleg. Lany meleg? Az rossz vagy jó? A lany meleg, azt mondja a Biblia, hogy ez rossz. Hát vagy forró lenne, azzal lehet valamit csinálni, vagy hideg lenne az is, de a langyossal azt mondja Isten, hogy ki kell köpni a szánkból. Igen? Megítélt nép. Jó? Mi van még? Tessék? Közömbösség. Mi van a látásával, Laudíciának? Hogy vak. Hogy nem hall. Igen.
Gazdag.
Hogy azt hiszi, hogy gazdag, aztán a csodákat. Hogy igazából szegény, de a rossz értelemben vett szegény. Na, hát körülbelül ezeket tudjuk Laudíciáról mondani. És én nekem van egy megfigyelésem, hogy nagyon sokszor fonunk egy szöges drótból egy ilyen ostort. Hát, mi vagyunk Laudícia. Hát ez adatot nekünk, és akkor most ezzel együtt kell élni, ilyen rosszak vagyunk. És amikor így ezzel a szöges dróttal ütögetjük magunkat, egy dolog nem történik meg, ez pedig az, hogy nem merül fel annak a lehetősége, hogy változtassunk a dolgokon. Mert meghatározza a gondolkodásunkat az, ahogyan közelítünk a dolgokhoz. Miközben ezt tesszük, miközben elkezdünk így negatívan gondolkodni a saját szerepünkről, nagyon jól lehet panaszkodni. Meg nagyon jól lehet kritizálni. És jókat lehet morogni. Hát elsősorban a világnak az állapotáról, másoknak a helyzetéről, aztán néha eljutunk tényleg így saját magunkhoz is. De én azt mondom nektek, hogy nem jó mindig a rossz dolgokkal foglalkozni. A negatívumokkal. És fölmerül bennem az, hogy hogyan lehetnénk pozitív keresztények. Biztos ti is találkoztatok már ezzel a kifejezéssel, ezzel a szókapcsolat, hogy pozitív gondolkodás. A pozitív gondolkodás mit is jelent? Hát ki írtam ide, hogy a pozitív gondolkodás egy olyan mentális attitűd vagy hozzáállás, melynek segítségével olyan gondolatokat, képeket, szavakat engedünk az elménkbe, amelyek a növekedést és a sikert szolgálják. Mit gondoltok erről? Ez jó? Alapvetően jó. No, mit történik ilyenkor bennünk a különböző élethelyzetekben? Ha azt mondod, vagy az olyannal találkozol, amit még soha nem csináltál, akkor azt mondod erre, hogy ma tanulok valami újat, amit eddig nem csináltam. Vagy találkozol valamivel, ami túlságosan bonyolult, akkor arra azt mondod, egy pozitív gondolkodó ember azt mondja, hogy na, ezt egy másik formában, vagy más megoldási metódussal fogom kezelni. Túl lusta vagyok, ez a negatív, azt mondod, hogy ma egy kicsit fáradt vagyok, és szeretnék majd holnap elvégezni, vagy megcsinálni azt, amit meg kell csinálni. Pozitív gondolkodásnak a gurui azt állítják, hogy jobb dolgok történnek veled akkor, hogyha pozitívan gondolkodsz. Egészen konkrétan azt mondják, hogy jobb és harmonikusabb, jobbak és harmonikusabbak lesznek a kapcsolataid másokkal. Sikeres leszel. Nem stresszelsz. Problémáid inkább lehetőségek, mint nehézségek. Meglátod azt a rengeteg jó dolgot az életedben, ami egyébként benne van, csak mivel negatívan közelednél hozzá, ezért nem látod meg. Következő, hogy motiváltabb leszel, és soha nem adod majd fel. Hölgyeknek mondom, szebb leszel, hogyha pozitívan gondolkodsz. Jobb lesz az immunrendszered, és végül jobb lesz az egészséged, hát ezt mondja a szakma ezzel kapcsolatban. És valóban igaz, hogyha optimistán vagy pozitívan állunk az élethez, akkor sokkal kiegyensúlyozottabbak leszünk. Ez jól hangzik? Hát akár egy ilyen tréningen is elhangozhatna ez. Én azért szeretnék ma többet adni ennél nektek. Hogyha most becsuknánk a szemünket, és elkezdenénk mondogatni magunkban, hogy na, holnaptól pozitívan fogok hozzáállni az élethez, ami körbevesz engem, és ezt elég sokszor elmondanánk, akkor lehet, hogy valami történne. Lehet, hogy azt gondoljátok néhányan, hogy ezek a, ezek a személyiségfejlesztő tréningek, hogy gondolkodjál pozitívan, ezek humbuk. De én hadd mondjam nektek, hogy a Biblia első lapján már találhatunk erre vonatkozóan egy nagyon-nagyon fontos mondatot. Bibliának az első fejezetének az első verse, tudja valaki idézni? Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Hogyan gondolkodik Isten erről az eseményről? Pozitívan vagy negatívan? Mernénk negatívat mondani? Hát Isten azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitívan cselekszik, amikor ezt a lépést megteszi. Miért? Azért, mert Isten tudja, hogy amikor megteremti a világot, tudja előre, hogy mi fog történni, nem? Látod Istent, aki tesz valamit, és tudja, hogy amit tesz, az egy csőd lesz. És Isten mégis megteszi. Mert pozitívan próbál hozzáállni, és nem a lyukat látja a sajtban. Azzal együtt, hogy Isten ismeri Isten minden szenvedést, a jövőben minden szenvedést, és tudja azt, hogy a legnagyobb szenvedést őt magát fogja érni azzal, hogy a fiát feláldozza, az emberiségért azt mondja, hogy megteszem. Hogy Isten, amikor megteremti a földet, akkor nem azt mondja, hogy hú, most mekkora rossz dolgot tettem, mekkora hibát követtem el. Halkan mondom, hogy lehet, hogy ha én lettem volna ott, inkább hagytam volna az egészet. Mindenestől. Hanem Isten valami mást gondol, és erre is van bibliai igénk, ezt most nem fogom itt idézni. Isten azt mondja, hogy megteszem, mert milyen jó, hogy sok-sok embernek adhatok majd megváltást és örök életet. Így gondolkodik Isten. Ez az ő pozitív gondolkodása. Lehet, hogy rögtön mondod azt, hogy hát ez nem ér. Mert Isten tudja, hogy mi lesz majd. Könnyű így pozitívan gondolkodni, hogy látja a jövőt. Hányszor vagyunk úgy az életben, hogy milyen jó lenne tudni a végét, és akkor könnyebb lenne elviselni ezt. Szerintem 100 és 100 történetet tudnátok mondani az életetekből. Hogy mennyire jó lett volna tudni a végét, és akkor könnyebb lett volna elhordozni azt, ami volt éppen abban a nehéz szituációban. Hát, ha tudnánk a nyerőszámokat, akkor milyen könnyű lenne, nem? Hányan gondolják itt a jelenlevők közül, hogy Istennek megvan az előrelátás képessége? Szilárd fel is állt hozzá. Ki gondolja azt? Ki gondolja azt, hogy Istennek van előrelátó képessége? Hogy látja előre a jövőt? Na, köszönöm azért. Akik nem jelentkeztek, látom, hogy a szemetekkel jelentkeztetek. Hát akkor én szeretnék valamit mondani nektek. Emlékeztek-e az igére, amit az elején felolvastam? És Isten eltöröl minden könnyet a szemükről, halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Íme veszik mindent. Írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Akkor még itt valaki tudja a jövőt. Ki az, aki tudja a jövőt? És még ki tudja a jövőt? Igen, ő is tudja. És még ki tudja? És mi is tudjuk a jövőt, nem? Tehát az, ahogyan Isten megteremti a világot, és azt mondjuk rá, hogy jó, hát könnyű így, mert tudja, hogy mi lesz majd a végén, akkor én szeretném nektek mondani azt, hogy nekünk is könnyű. Miért? Miért könnyű?
Mert Isten segít, és velünk van
is. Isten segít, és velünk van, és úgy segít Isten, hogy megmutatja a jövőt nekünk. A Bibliából tudjuk, hogy mi a jövő. Tehát nem kell szoronganunk, nem kell a negatívumokra figyelnünk, hanem arra a pozitív jövőre, amit Isten ad. Hogy nem lesz könny, nem lesz halál, nem lesz gyász és fájdalom. Mindannyian tudjuk a jövőt, nem csak Isten tudja. Akkor az a kérdésem, hogy ha ez így van, akkor miért lennénk negatívak? Miért állnánk negatívan a különböző történésekhez? Emlékeztek az angyaloknak a kérdésére, amikor látják a tanítványok Jézust elmenni a felhőbe? Apostolok cselekedetei első fejezet 11. verse, azt mondják ezek, hogy galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Nem emlékeztek? Ezt én teszem hozzá, hogy mit mondott. Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni. Van egy ígéret, nem? Vagy a korintusi második levélben, a 4. fejezet 17.-18. verse, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladóan nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, nem a negatív dolgokra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Vagy a zsidókhoz írt levélben a 10. fejezet 32-től 35. versig. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal, gyötrésekkel nyilvános megszégyenítettek titeket, másrészt társaikkal lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. Foglyokkal is együtt szenvedtetek, vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van, mondja Pál apostol. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelyeknek nagy utalma van. Na ez a keresztény pozitív gondolkodás. Így gondolkodik a keresztény az életről. És azt tudom nektek mondani, hogy a legtöbb tréner, ha képes lenne erre, hogy idáig eljutassa az embereket, az egész vagyonát odaadná ezért. Személyiségfejlesztő trénerek, ha találkoznak egy keresztényel, aki megértette ezt, abban a helyzetben lesz, hogy, vagy lennének, hogy a kereszténytől tanulnának pozitív gondolkodást. Hogyan gondolkodik egy keresztény a Kolosseumban, oroszlánokkal a környezetében? Nem azt mondja egy keresztény, hogy hú, de fog majd fájni, hanem de jó napja lesz ma az oroszlánnak, nem? Ez a pozitív gondolkodás. Azt mondja a pozitív gondolkodó, hogy szebb leszel. De mi a Bibliából azt tudjuk, hogy egyáltalán nem lesz rajtad majd ránc. Ez jó hír, nem? Azt mondja, hogy nem leszel majd covidos. Azt mondják a pozitív gondolkodók, hogy elég erős pozitívan gondolkodsz, akkor nem leszel covidos. De Isten meg azt mondja, a mi Istenünk azt mondja, hogy 100 évesen is egészséges leszel. Azt mondják, hogy sikeresebb leszel, de a mi Istenünk meg azt mondja, hogy annyira sikeres leszel, hogy legyőzöd még a halált is. Ilyen sikert érsz meg. Azt mondják, hogy jobban fogod magad érezni, de Isten igéje meg azt mondja, hogy csak jó dolgok vesznek majd körül az ő országában. Azt mondják, hogy ha elég pozitívan gondolkodsz, akkor hosszabb életet fogsz élni. Isten igéjében pedig nem ez van írva. Isten igéjében az van írva, hogy örökké fogsz élni. Van a Pál apostolnak egy levele, amit börtönből írt. Tudja valaki, hogy melyik ez a levél? Ez a Filippi levél. Örömlevelének is szokták mondani. Pál apostol itt a 4. fejezet 6-tól a 8. versig ezt írja. Börtönből. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, vagy inkább azt mondanám, hogy arról beszéljetek, ne arról szól. Mikor is szoktunk hálát adni Istennek? Mikor adunk hálát? Gondolom akkor, amikor terített asztalnál vagyunk, hálát adunk Istennek. El tudom képzelni azt, hogy amikor megvolt a egyetemi vizsga, akkor utána az az első, hogy hálát adunk Istennek, érte? Amikor egy nap, fárasztó nap végén leborulunk az ágyunk mellé, és azt mondjuk, hogy Istenem, köszönöm, hogy megtartottál ezen a mai napon is. Hát azt szeretném mondani nektek, hogy rosszul csináljuk Pál apostol szerint. Emlékeztek arra, hogy mit mondott Pál apostol az elején? Hogy hogyan is adjunk hálát. Azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt. Az mit jelent? Hogy kérünk valamit Istentől, és hálát adunk neki, érte, hogy ez úgy fog megtörténni, ahogyan ő akarja. Ha oroszlános történet, akkor oroszlános történet. Vagy valami nehézség. Tehát amikor kérünk, vagy amikor, igen, amikor kérünk valamit, akkor adjunk hálát érte. Előtte. És ne utólag. Utólag is lehet. De Pál apostol azt mondja, hogy a keresztény embernek a pozitív gondolkodása abban érhető tetten, hogy amikor az ágyból kikel reggel, akkor úgy ad hálát Istennek azért, ami történni fog, hogy az lesz, amit Isten akar. Hálát tud adni, amikor megkéri őt azért, hogy legyen olyan a nap, amilyen lesz, és Istennek hálát ad azért, hogy olyan lesz, amilyennek lennie kell. Vagy amikor a legkegyetlenebb vizsgabizottság előtt vagy, akkor is mondd azt, hogy hálát adok neked, Istenem, azért, hogy itt lehetek ma. Persze ez nem mindig annyira könnyű. Hadd mondjam el egy történetet nektek. Nem régiben egy nagy álmom teljesült, megszereztem a nagy motor vizsgát, ami azt jelenti, hogy 1500 köbcentig vezethetek bármilyen nagy motort. Ez egy régi bakancslistás történet volt. És az oktatónk oda súgta nekünk, hogy hárman vizsgáztunk, hogy jó, vizsgabiztost fogtunk ki, ez nagyon rendes lesz. Le is vizsgáztunk, sikerült a vizsga többünknek, és akkor végén odajött és azt mondta, nagyon könnyen végeztük a gyakorlati vizsgát, mert hogy milyen jó a vizsgabiztos, és a végén odajött az oktató, és azt mondta, hogy a lehető legrosszabb vizsgabiztosunk volt. Ha én ezt tudom előre, nem biztos, hogy olyan könnyedén csinálom meg. Tanuljuk meg azt, hogy bármilyen körülmények között is vagyunk, adjunk hálát az Istennek azért, hogy amit kértünk, azt ő úgy fogja meghallgatni, ahogy ő akarja. És bármi történik is, az jó lesz nekünk. Nem mindig sikerül minden. Lehet, hogy a vizsga sem sikerül, az étel sem fog ízleni, amiért imádkozunk. Nem mindig történnek kellemes dolgok a napunkban, igaz? Ugyan a római levélben is írja a 31-től a 39-ig. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. A legnagyobb ajándékot adta Isten fiá, Isten az ő fiába. Kivádolná Istent választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik, értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság? Szorongattatás? Üldözés, éhezés? Mezítelenség? Veszedelem és fegyver? Ezek? Szóval a legnagyobb mondat, amit, ha semmit nem visztek el ma, akkor ezt vigyétek el, kérlek. Mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Győzelem. Diadal. A körülmények felett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Semmi nem választhat el tőle. Sem bántások, sem különböző terhek, itt a gyerekekkel játszottunk egy kicsit, és a felnőtt nehézségek, öregség, és még sok minden, amit nem mondtunk el. Nem választhat el, mert diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert van, aki szeret minket feltétel nélkül. Van, aki kitart melletted, akármi is legyen a hibád, még ha sokan nem tették meg. Van, aki hatalmasabb a problémáidnál. Van, aki új és romlatlan testet, életet fogadni. Van valaki, aki új és örök életet ad. Van valaki, aki ma már új és hittel teli életet ad. Már ma. Mert Ádám nem az első halandó bűnös, hanem az első megváltott ember. Így gondolkodik Isten. Teljesen másképp gondolkodik az Isten, mint ahogy sokszor mi Magyarországon itt keresztényként is. Ádám nem az első halandó, hanem az első ember, akit Isten megválthat az ő fiának a vérével, és örökké valóságot adhat neki, örök életet adhat neki. Jákob nem az első csaló testvér, hanem az első győztes, aki legyőzte önmagát, és ajándékba kapta a mennyet. Mózes nem a forró fejű bajkeverő, hanem a világ legnagyobb vezetője, aki ígére, az ígéret földjére vezeti a népét, nem? Vagy itt van Sámson, aki már nem az életét elrontó parti arc, hanem egy olyan személy, aki a hit hősei között van felsorolva, és majd emelt fővel járhat az oszlopok között. Mert Dávid nem a házasságtörő, hanem az a személy, akire azt mondja Isten, hogy szívem szerint való ember. Péter nem a Krisztus tagadó már, hanem az a valaki, akit a gyülekezetnek az alapjául, gyülekezetnek az oszlopául választott Isten. És János apostol nem a fiatal gyermek, hanem az apokalipszisnek a látnoka, aki látja előre Krisztust a gyertyatartók között járni. Efézus, Smirna, Pergamon, Tiatira, Sárdis, Filadelfia és Laodicea között járni. A megváltót. És akkor itt is vagyunk Laodiceánál újra. Hát sikerült megváltani ezeket a személyeket, amikről itt beszéltünk. Mit kezdhetnénk Laodiceával? Mi a véleményetek? Hogyan válthatnánk meg ezt a szegény Laodiceát? Aki vak, aki mezítelen igazán. Mit tehetnénk vele? Hát először is szeretném elmondani, hogy Jelenések könyve és a Laodiceához szóló üzenet azért van, hogy gyógyítson és helyreállítson. Nézzük csak meg együtt, hogy mit adott Jézus ennek a hat másik gyülekezetnek, felsoroltam itt az imént. Mit adott ennek a sok gyülekezetnek? Hát valamit mindenkinek adott, nem? Egy-egy dolgot mindenkinek adott Jézus. De csak egyet. És ahogyan figyeled, akkor a 33. fejezet 21. versében valamit mond Laodiceával kapcsolatosan. Kérdés az, hogy mi a negatív gondolkodásunk, negatív szemléletünk, benne van a szem, hogy hogyan látjuk a dolgokat, meghallja-e, meglátja ezt. Azt mondja Jelenések 3.21-ben, hogy aki győz, Laodiceának mondja, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon. Mint hogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Na, így gondolkodik Isten Laodiceára. Ezt látja Isten Laodiceában. A győzelmet. És itt az ideje, hogy mi is így gondolkodjunk önmagunkról. Laodiceára, akinek sok baja van, sok gondja van, de szeretnénk nem erre figyelni. Laodiceára, akinek Isten olyan ígéretet ad, mint semmelyik másiknak sem. Laodiceáról, akiről azt mondja Jézus, hogy együtt ülhet majd a trónon. Hát én annyira nem szeretek trónon ülni egyébként, de egy jó dolog lesz abban, hogy oda ülhetünk Jézus mellé a trónra, az, hogy Jézus a legközelebb lesz hozzánk. Nem? Jézus a legközelebb lesz hozzánk. Szóval arra hívlak titeket, hogy gondoljuk végig mindannyian az életünknek minden nehézségét, minden baját és minden bánatát. Tegyél egy pipát melléjük, és mondd azt, amit Pál apostol mondott. Mindezekkel szemben, akármilyen rosszak is legyenek ezek, diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket, és egy örökké valóságon keresztül is szeretni fog. Imádkozzunk most. Édesatyánk, meghajtjuk a fejünket te előtted, és imádunk téged a te jóságodért, a te szeretetedért. És hálát adunk neked, hogy te kiemelsz minket, ami sokszor negatív hozzáállásunkból az élet különböző területein. Hálát adunk neked azért, hogy a legpozitívabb üzenetet adtad nekünk Jézus Krisztusban, a te fiadban, aki megváltott minket, és aki által győzedelmeskedhetünk. Így imádkozom jelenlévő gyülekezetért, minden egyes tagjáért. Istenünk, te beléd szeretnénk kapaszkodni, és arra kérlek, hogy gyógyítsd meg a mi látásunkat, a mi szemünknek a látását, lelki látásunkat. Ne a negatív dolgokra figyeljünk, akár a környezetünkben, akár a mi saját életünkben vannak, hanem arra, hogy a vége mindennek jó lesz, ahogyan te ígérted, és addig is ebben az utazásban, ami az életünk útját jelenti, szeretnénk könnyű táskával menni, mert te megszabadítsz azt a terhektől. És köszönjük, hogy ilyen örömteli keresztény életet élhetünk meg veled. Így áldunk téged, itt a jelenlévők is mindazokkal együtt, akik nincsenek közöttünk. Áld meg a betegeinket, áld meg mindazokat, akik bármiféle nehézséggel küzdenek az ő életükben. Köszönjük a gyermekeket, akik itt vannak, és szeretnek téged. Szeretnénk megfogadni azt Istenünk itt ünnepélyesen te előtted, hogy egy ilyen örömteli kereszténységet adunk át nekik odahaza, és itt a közösségben is. Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.